Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves testvéreinket, vendégeinket, akik eljöttek közénk ezen a szép alkalmon. Ugye ma úrvacsorai Isten tiszteletünk van, és ennek jegyében szeretnék néhány gondolatot felolvasni a Dávidnak a 69-es Zsoltárából, azzal arról gondolkodnánk közösen. Ugye Dávid hosszú évekig, mintegy 15 évig menekült Saul bosszúja elől. És nem tudjuk, hogy miért kellett ilyen sokáig tartani ennek az üldözésnek. Ez egy nagyon nehéz időszak volt az életében. Állandóan úgy is mondhatnánk, hogy a nyakában érezte Saulnak a dühtől izzó leheletét. Folyamatos életveszélyben volt, egy percig nem volt biztonságban, nem tudhatta egyik pillanatban sem, hogy mikor jön rá a halál. És nem tudjuk, hogy a Jóisten miért engedte ezt meg ilyen hosszú ideig neki. De az egy dologban biztosak lehetünk, hogy szerepe volt ennek. Az üldözései alatt átélhette és átérezhette talán mindenkinél jobban azt, hogy milyen érzés az, és milyen lelki gyötrelmet okoz, amikor ártatlanul üldöznek valakit, és ártatlanul akarják az ő halálát, amikor ő semmit nem tett. És talán ennek köszönhető az is, hogy a két legszebb messiási zsoltárt Dávid írta meg, a 22. és a 69. zsoltárokat. Senki nem tudta ennyire mélyen és érzékletesen visszaadni azt, hogy milyen lelki gyötrelmeket és szenvedéseket élt át a messiás, mint Dávid, aki bizonyos értelemben hasonló tapasztalatokban részesült. Ráadásul Dávid költő volt. Tudjuk, hogy nagyon sok zsoltárt írt, a költészet adományát kapta meg a Jóistentől, és ugye valóban annyira mélyek és szépek ezek a költői gondolatok, ahogy ő ezeket visszaadja, hogy ezen érdemes gondolkodnunk. Amikor Jézus szenvedéséről és az ő kereszthaláláról beszélünk, akkor általában hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit távolról szemléljük ezt. Mert bár tudjuk, hogy ő amellett, hogy Isten fia volt, amellett ember volt, teljes mértékben ember volt itt a Földön, de mégis Isten fiaként mégis egy kicsit kilógott az emberek sorából. És úgy érezzük, hogy talán a szenvedés tekintetében is picit más volt, mint mi. Hogy érezzük a különbséget közte és köztünk. Ő mégiscsak Jézus Krisztus volt, én meg én vagyok, egy egyszerű, halandó, bűnös ember. Általában a kedvenc film vagy mesehőseinkkel úgy szoktunk lenni, hogy hát csodáljuk, hogy miket tud egy ember végrehajtani, és milyen hőstetteket, milyen nagy dolgokat adott esetben mondjuk a mártírokra is úgy nézünk, hogy hát ők ezt meg tudták tenni, hát őnekik nagy lelki erejük volt, na de hát én ezt nem tudom megtenni. Én kicsi vagyok, én gyenge vagyok, én egy egyszerű hétköznapi ember vagyok, én erre képtelen vagyok, és úgy vagyunk vele, hogy amikor valakit, akit nálunk erősebbnek látunk, nagyobbnak látunk, akkor úgy különbséget teszünk közte és köztünk, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ugyanolyan ember, mint mi. És ebből következően a részvétet sem úgy érezzük iránta, mint ahogy egy teljesen magunk fajta ember iránt éreznénk. Mert ő mégiscsak valahogy másképp tudja ezeket viselni, ő sokkal ügyesebb, sokkal erősebb. A szenvedés sem fáj neki talán annyira, mint nekem fájna. És az ember úgy van vele, hogy hát ő azt úgy elviselte, hát, de én azért én nem tudnám ezt. Tehát az ember úgy elválasztja magát, úgy különbséget tesz egy erős ember, vagy valaki, egy hős és maga között, és egy kicsit sajnos így vagyunk Jézussal is. Tudjuk, hogy nagyon nagy mélységeken ment át, de valahogy nem tudjuk átérezni azt, amit ő átélt ott. És Dávid ezekben a messiási zsoltárokban ezt a különbséget, amit mi sokszor érzünk Jézus és közöttünk, ezt a különbséget nagyon le tudja csökkenteni, nagyon közel tudja hozzánk hozni Jézust. Mikor kezdődtek Jézus szenvedései? Sokan úgy gondolják, hogy amikor a főpap házában kezdték őt fizikailag is, meg szóbelileg is bántalmazni, hát akkor valahonnan onnan számolhatjuk az ő szenvedéseinek a kezdését. Valójában Jézust nem a fizikai szenvedések viselték meg leginkább, hanem az a lelki szenvedés, amit ő belül élt át, és ezek már sokkal korábban kezdődtek. Így olvassuk a Márk evangélium a 14. fejezete 32. versétől, 32-től 34-ig olvasom az igét. És mentek ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nekik, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok. Jézus számára az ő szolgálata alatt sem volt ismeretlen a lelki szenvedés, sok imában küzdő éjszakát töltött el, mert tudta, hogy milyen nagy a tétje az ő földi életének és áldozatvállalásának. De a leggyötrőbb szenvedésekben mindez ideig nem volt része. Nem élte át a gonoszságnak és a sötétségnek való olyan kiszolgáltatottságot, amit itt kezdett átélni, eddig még nem tudta, mi a reménytelenség, mi a valódi magányérzése, mert ő vele mindig ott volt közösségben az Atya. És bármilyen nehézséggel kellett szembenéznie, az Atyával való közösség mindig felettette vele azokat a szenvedéseket, amit az emberektől kapott. De itt a Gecsemánéban egy új fejezet kezdődött az életében. Itt egy olyan útra lépett, ahol korábban még nem járt, de nem csak ő nem járt, hanem még senki sem járt. Itt kezdődött el az a bizonyos utolsó nap, amelyért ő a mi világunkra jött, és egész életében erre a napra készült. Ugye készült erre a napra, de nem örömmel várta, hanem emberileg szorongott, lelke ellenkezett ettől, de tudta, hogy el kell jönnie, és eltökélte, hogy végigcsinálja. Így olvassuk a János 12.27-ben, most az én lelkem háborog, és mit mondjak, Atyám, ments meg ettől az órától, de ezért jutottam ez órára. Tehát egyrészről várta már, hogy megtörténjen, de ugyanakkor meg rettentően félt, szorongott tőle, nem vágyott erre az órára. Ez az óra, ami tulajdonképpen majdnem egy nap volt, ez itt a Gecsemánéban kezdődött, itt kezdett ráterhelődni a világ összes bűne, és ugye ezzel, és ennek a felelőssége, és ezzel párhuzamosan itt kezdett eltávolodni tőle az Atya. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus itt kezdett kikerülni a külső sötétségre, oda, ahol még ember nem járt eddig. És majd csak egyszer a kárhozottak fogják ezt megízlelni, megtapasztalni, de addig senki Jézuson kívül nem járt ezen a területen. Mi gyakorló keresztényekre gondolok, sajnos időről időre eltávolodunk Istentől. Mi sem érezzük jól magunkat ilyenkor, de megszoktuk ezt az érzést, hogy időről időre nem vagyunk Isten közelében. Képesek vagyunk Istentől távol élni, de ugyanakkor az ő kegyelmében bízni. Az emberben van egy ilyen kettősség, hogy megengedem magamnak, hogy Istentől eltávolodjak és elmerüljek a világ dolgaiban, de azért a reménybe abban kapaszkodok, mert azt azért mégsem akarom elveszíteni. De Jézus nem így volt. Ő soha a legkisebb mértékben sem távolodott el az Atyától. Ő nem ismerte azt az érzést, hogy milyen az, amikor nem vagyok szoros kapcsolatban Istennel. Egész addigi nem csak élete, hanem az ő preegzisztenciája, ugye az élete előtti mennyei létezése során sem tapasztalt meg soha ilyet. Most pedig nem csak, hogy eltávolodott Istentől, illetve hát az Atya eltávolodott tőle, hanem a teljes elhagyatottságot, ezt a külső sötétséget kezdte átélni. És ezt a teljes sötétségnek és gonoszságnak való kiszolgáltatottságot. nem tudjuk elképzelni, hogy micsoda borzalmas zuhanás volt ez számára. Milyen rettenetes nagy kontraszt ez, amit ő egyik pillanatból, ahogy átesett ebbe a másik végletbe. Még belegondolni is nehéz. Úgy is mondhatnánk, hogy lehetetlen. Emberileg nem tudjuk, hogy ez mit jelentett neki. A 69. Zsoltár, ugye ma erről fogunk egy pár gondolatot átgondolni, de a 22. Zsoltár is hasonló. Ezt a gyötrelmet bontja ki, ezt érzékelteti, ezt mutatja meg számunkra, ami Jézus lelkében lejátszódott. A 69. Zsoltárnak kettős üzenete van, kettős értelme van. Egyrészt Dávid magáról írja, és egész végig érezzük benne Dávidot, Dávidnak a saját szenvedéseit. De újra és újra felbukkan a sorok között Jézus ábrázata, Jézusnak a belső küzdelmei. Talán Dávidban nem is volt teljesen tudatos, hogy mit ír le. A Szentlélek, ahogy őt ihlette, ő a maga gondolatait írta le, de félreérthetetlenül felfedezzük benne Krisztusnak a szenvedéseit. Így olvasom a 69. Zsoltár második versétől az igét az 5. Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom. Szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Így kezdi a Zsoltárt. A vizek a lelkemig hatottak. Nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy milyen érzés az, amikor az ember beleesik a jéghideg vízbe úgy, hogy egyetlen porcikája sem kívánja azt. Mert ugye nyáron, amikor meleg van, akkor más, akkor jól esik. De amikor egy hideg őszi napon, amikor amúgy is nyírkos minden, és a lelkünk is fázik, akkor a hideg vízbe kerülés gondolata, még a gondolata is elviselhetetlen számunkra. Sokkoló az embernek, egy sokkoló érzés. Jézus lelkileg valami hasonlót élt át, amikor az atya hátat kezdett fordítani neki. Mindegy arculcsapás úgy élhette ezt át, annak ellenére, hogy tudta, hogy be fog következni. Ugye mi is úgy vagyunk, hogy amikor be kell menni a hideg vízbe, tudjuk, hogy milyen érzés, már átéltük, ismerjük, de mégis úgy a csontjainkig sokkol, ahogy belemegyünk. Az ember nem tudja megszokni azt az érzést, ami ugye a biztonságból ebbe a rettenetes metsző valóságba, hidegbe kerülünk. És ez csak a kezdet volt. A 3. versben rosszabbodik a helyzet, azt írja, mély sárba estem, hol meg nem állhatok. A víz is rossz, de a mély sár az még rosszabb. Ugye érezzük azt, hogy hát valaki az a belelép, beleragad, koszos, mindene sáros lesz, főleg ha ilyen mély, amiben csak úgy süllyedünk, nem lehet semmibe kapaszkodni. Az ember egyre jobban belekeveredik, és egyre jobban elveszíti a szilárd talajt a lába alól. És utána még jobban rosszabbodott a helyzet. Azt mondja, feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Tehát itt már teljesen elsüllyed, már érzi, hogy az áradat elborítja őt. Mennyire érthető, mennyire emberi ez a félelem, nem? Ahogy ő ezt átéli. Elsüllyed a vízbe, a sárba, elborítja őt az áradat, és ezt a teljes kiszolgáltatottság, reménytelenség és félelem érzését éli át. Olyat, amit mi emberileg is valamilyen szinten el tudunk képzelni, de úgy még a gondolatát sem akarjuk úgy magunkévá tenni, hogy valami ilyenbe kerülhetnénk. És mit tesz Jézus ebben a helyzetben? Némán tűri. Ugye olvassuk az Ézsaiás 53-ban, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, mely mészárszékre vitetik, mint a juh, mely megnémül az ők nyírők előtt. itt megint úgy megkísértett minket a gondolat, hogy hát igen, hát ez történt vele, de ő azért mégis ezt alázatosan tudta viselni. Mégiscsak erősebb, mint mi, amilyenek vagyunk. Kívülről igen. De vajon belül mit élt át? Belül ezt olvassuk a negyedik versben. Elfáradtam a kiáltásban. Kiszáradt a torkom, szemeim elbágyadtak várván Istenemet. Ez is mennyire emberi, mennyire drámai, ahogy tudja, hogy az atya elhagyta őt, hogy hátat fordított tőle, neki már távolodik tőle egyre jobban, de ő mégis még utána kiáltoz. Ugye nem kívülről nem látszik ez, de belül. Talán úgy tudnám szemléltetni, hogy képzeljünk el egy jelenetet, és szeretném hinni, hogy ilyen soha nem történik meg. Hogy egy szívtelen apa beülteti a gyerekét az autóba, és elviszi egy sötét erdőbe éjszaka, és ott kiteszi egy sárba meg vízbe, és utána elhajt, és ott hagyja azt a kisgyereket. És az a kisgyerek látja, hogy mi történik, és érti, hogy most őt itt cserben hagyták, de nem tud belenyugodni, és nem tudja feldolgozni ezt a sokkot, és kiáltoz még a távolodó autó után, addig, amíg a torka el nem fárad, mert nem tud más tenni, csak kiált az utána. Jézus is tudta, hogy az atya hátat kell, hogy fordítson neki, tudta, hogy ez be fog következni, de nem tudta feldolgozni, nem tudott ezen túllendülni, hívta őt, és reménytelenül hívta őt. Elfáradt a kiáltozásban. És az atya ugyanezt átélte, mert ő nem azért távolodott el tőle, mert ő egy kegyetlen atya volt. Talán még az ő fájdalma még nagyobb lehetett, mert egy szerető atya, akinek ott kell hagyni a gyerekét, az mit él át? Sokan az atyát vádolják a kereszthalálért, hogy miért hagyta, miért nem védte meg Krisztust. Azért nem tehette meg, mert ez volt az ára az ember megmentésének. Honnan tudjuk, hogy nem lehetett kisebb áron megmenteni az embert, csak ezen a nagyon magas áron? Onnan tudjuk a Jézus imájából, amit a Gecsemánéban elmondott. Márk 14:36-ban így olvassuk. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Vajon az atya nem vette volna el azt a poharat, hogyha lett volna más megoldás? Biztosak lehetünk benne, hogy elvette volna ezt a poharat. Nem volt más megoldás. És Jézus is tudja ezt, tudta ezt, sejtette ezt, azért is mondta rögtön utána, hogy mindazáltal ne az én akaratom legyen meg. Tudta, hogy nincs más megoldás. De emberileg nem tudta feldolgozni. Még mindig valahol belekapaszkodott abba a reménybe, amit Ellen White-nál is olvasunk, hogy ahol az ember egyetlen kiutat sem lát, ott Istennek ezer megoldása van. És ez valóban így van. Egy kivétellel. És az a megváltás, az ember megváltása. Ott egyetlen egy megoldás volt. Jézusnak az Istentől való elhagyatottság és külső sötétség gyötrelmeit át kellett élni. Teljes mértékben fenékig ki kellett inni azt a poharat, ahhoz, hogy mi élhessünk. Ennél kevesebbet nem lehetett megtenni az emberért. Aztán a következő versekben, az 5. versben feltárul előttünk az is, annak a részletei is, hogy mi fájt neki különösen az emberek részéről. Így olvassuk, többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Emberként is ismerjük az igazságtalan pofon érzését, hogy milyen. Ugye gyakran kapunk kritikát, támadást másoktól, rossz indulatú megjegyzéseket, és az ember tudja, hogy ez mennyire rosszul esik. De legrosszabb az, amikor ok nélkül kapjuk ezt, és amikor valami olyasmit kérnek rajtunk számon, amit mi nem ígértünk, ami nem rajtunk múlt, de mégis rajtunk kérik számon, és minket akarnak emiatt büntetni. Jézus ennek a maximumát kapta az emberektől. Egy maroknyi emberen kívül, aki tényleg egy kézen meg lehetett számolni, vagy talán kettőn, mert a tanítványok is szétszaladtak, ugye mondta Jézus, hogy megbotránkoztok bennem. Mindenki meggyűlölte, és mindenki a halálát akarta úgy, hogy nem volt megfogalmazható vád ellene. Még a zsidók is a főpap udvarában küzdöttek, hogy mit találjanak ki. Hamis tanukat hoztak, hogy valamivel megvádolhassák, csak egyszerűen gyűlölték. Milyen érzés lehet egy emberi léleknek, egy emberi szívnek átélni az ok nélküli gyűlöletet mindenki részéről. Ebben is ember volt. Emberként élte ezt át, ahogyan mi is átélnénk hasonló helyzetben. És Jézus miért viselte mindezt el? Miért vállalta mindezt? 8., 9., 10. versben így olvassuk, mert te érted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orcámat. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevényé, mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám. Jézus maga is visszahivatkozik ezekre a Zsoltár igékre. Nem azért, Jézus azért az atyáért viselte el a gyalázatot, aki eltaszította magától, és azokért az emberekért hulltak rá a gyalázások, akik őt éppen gyalázták. Olvassuk a római levélben, hogy ő akkor adta értünk az életét, amikor még gonoszok voltunk. Amikor még nem látszott semmi nyoma annak, hogy valaha valaki megtér. Tegyük fel a kérdést, hogy van ennél nagyobb szeretet? Úgy feláldozni az életét valakinek, hogy látszólag nincs ennek semmi értelme? Jézus semmit nem látott. Teljes sötétségben csinálta ezt végig. Az egész kereszt útján semmi reménység nem látszott számára. Csak ment előre, előre a fájdalmak útján, egyre mélyebbre és egyre mélyebbre a gödör feneke felé. Úgy, hogy semmi reménység nem volt előtte. A 15-16. Versekben visszatér a víz, a sár és az örvény jelképe. Itt már nem csak elmondja, hogy mit él át, hanem utolsó erejével még kétségbe esetten hívja az atyát. Ments ki engem az iszakból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg a gyűlölőimtől és a feneketlen vizektől, hogy el ne borítson a vizek árja, és ne nyeljen, el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem. Hallgass meg, Uram, mert jó a te kegyelmességed, a te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám. És ne rejtsd el orcádat a te szolgáttól, mert szorongattatom nagyon. Siess, hallgass meg engem. Érezzük, hogy micsoda kétségbe esett kiáltás ez. Jézus, akire mi úgy felnézünk, és aki csodálunk, hogy micsoda lelki ereje volt ezt végigcsinálni. Ezt élte át belül. A legmélyebb kétségbeesést élte át. És milyen érzés lehetett az atyának, aki erre a kétségbe esett segélkiáltásra nem felelt, hanem csak hallgatott. Az Úr megóvott minket attól, hogy ezt átéljük. Hogy átéljünk egy olyan terhet, amit az ember nem tud elviselni. De ezt a terhet látette az ő fiára, Jézusra, mert a segítség nem érkezett meg. Jézus leereszkedett a gödör legmélyére, ahonnan lejjebb már nem lehetett menni. És Jézust nem a testi kínok és nem az emberek hálátlansága ölték meg, és nem önmagában az atya eltávolodása. Az atya elfordulását nem csalódásként élte át, mert tudta, hogy ez a bűn következménye. A ránehezedő bűn gyalázata, ami miatt az atya is elhagyta, az volt az, amit végül nem bírt tovább tartani. Amikor az ő lelki teherbírása kimerült, akkor halt meg, akkor roskadt össze. A bűn súlya alatt roskadt össze. Jézusra, akinek az érzékeny lelke egész élete során még a bűn gondolatától is irtózott, most ráömlött a világ összes undorító bűne. Gondoljuk végig, hogy ő ezt is hogy élte át. Ez volt a legsúlyosabb megpróbáltatás számára. Ezt a megpróbáltatást nem is élte túl. Így olvassuk a 69. Zsoltárnak a 21. versében, csak egy nagyon tömör vers utal arra, hogy végül mi okozta a halálát. A gyalázat megtörte szívemet. A gyalázat az, ami megtörte az ő szívét, és beteggé lettem. Vártam részvétre, de hiába vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Milyen különös ez a 22. vers, mint egy kézjegy, egy aláírás, egy kis utalás arra, hogy itt valóban a messiásról van szó. Ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Ha valakinek esetleg nem lenne teljesen biztos abban, hogy ez a messiásra utal, a bűn gyalázata okozta az ő halálát. Az atya egyetlen reménysugarat sem küldött, mert nem küldhetett a mennyből. Sokan teszik fel a kérdést, hogy azért valamennyi reménysége kellett legyen, hát hiszen tudta, hogy harmadnap fel fog támadni a halálból. A tanítványoknak ezt többször említette. De ez nem így volt. Amikor körülvette őt a sötétség, akkor már a korábbi világosság nem volt előtte. Így olvassuk a Jézus élete Golgota című fejezetében. Ellen White így írt erről. Sátán kegyetlen kísértéseivel kínoszta meg Jézus szívét. Az üdvözítő nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat sem látott, hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi biztosíték nem volt arra, hogy az atya elfogadja az áldozatát. Krisztus attól félt, hogy a bűn olyan súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Krisztus azt a lelki kint érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többé a bűnös emberi nemzetségért. A bűnnek ez az érzete volt az, amely atya haragját Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit kiívott és összetörte Isten fiának a szívét. De amikor Jézus leért a gödör legaljára, akkor sem adta át magát a csüggedésnek. Akkor sem vétkezett. Itt sem engedte el az atyába vetett reménységét. Nem tudom, hogy ki tudná ezt így végigcsinálni, mint ő. A gödör legmélyebb pontján is folytatta a hitküzdelmét, és bár semmi reményt nem látott, az atya végig csendben volt, végül hitben verekedte át magát ezen a sötétségen. Amikor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, halála előtti másodpercekben, az már egy hitbeli győzelmi kiáltás volt. A halála előtti pillanatban már nem a kétségbe esett Jézus, hanem a győzelmes Jézus hangja hallatszott. Akkor már hitte, hogy van folytatás. Ezzel együtt a 69. Zsoltár legyen számunkra egy örök emlék arra vonatkozóan, hogy Jézus emberként járta végig ezt a borzalmas poklot, amely a szenvedések tekintetében semmiben nem különbözött, mint amit egy ember, egy egyszerű halandó, amit én vagy te élnénk át hasonló helyzetben. És nem volt más az ő lelke sem, mint egy sötét erdőben, jéghideg vízben és sárban magára hagyott kisfiúnak a lelke. Ezt élte át, és az atya áldozata sem volt kisebb ennél. Ő annak az apának a fájdalmát élte át, aki kénytelen volt ezt megtenni az ő fiával, azért, hogy az ember élhessen. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne feledkezzünk meg erről a szeretetről. Ne feledkezzünk meg erről a szeretetről, nem csak most, amikor Jézus majd a mi testvérünk képében megmossa a mi lábunkat, hanem utána sem. Maradjon ez meg emlékezetünkben, hogy valaki mindezt elvállalta értünk, hogy mi élhessünk. Amen.